A vadkarragyogás azonban az a kis regénye Demény Péternek, amelyben feldolgoz és lezárni igyekszik egy szakaszt az életéből. Akár csak 10 évvel ezelőtt a visszaforgatásban. Akkor sokan mondták azt, hogy ilyen könyvet az ember leghamarabb élete felén túl szokott írni, összegzésképpen. Demény Péternek azonban akkor is lerendezni valója volt, hát megírta addigi életének történetét. Most sem volt ez másképp, ki kellett írnia azt a pár évet, ami hevesen felforgatta életét ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. És ki kell írnia minduntalan magából azokat a dolgokat, amelyek foglalkoztatják nap mint nap, mert csak így tudja elkezdeni a következő napot. A vadkarragyogás legelső oldalán olvashatjuk. Ez nektek a boldogság, hogy egy öreg ember bűzét szagoljam? Kiáltottam és kiszálltam az ablakon. Az egyetlen lehetőségem volt ez, mielőtt ismét beleszorítanának valamibe, amihez semmi közöm. Ahogy ebbe az életbe beleszorítottak valaha, amikor megszülettem. Az egyetlen lehetőségem, mely csodálatos volt ugyan, csodáltak is érte eleget. És mi tagadás, csodálatos is lehetett. Csodálatos lehettem, ahogy noha emberként, de már félig madárként, mert a repülés képességével megáldottan kiszálltam az ablakon, és ott, ahogy a légáramlatok segítettek, fokozatosan kibomlott, gyönyörű, s a kastélyban mindig kordában tartott, valójában azonban mindig is rakoncátlankodni vágyó hajam. És kibomlottam én is, az igazi én, mert mindig is ezt a gyönyörű aranysárga madarat tartottam a valódi magamnak. Annak, amelyik örülni tud, bár nincs semmi, aminek örülhetne. Szabad tud lenni, bár az élet semmi más, mint földhöz kötött rabság, amelyben vajmi kevés a boldogság szány suhogása. Szálltam, szálltam az ég felé, mintha madárnak is nem egy, hanem egy egész raj lettem volna. Ahogy embernek sem egy voltam, és ma már azt hiszem, ezért is nem lehettem boldog, és tán azért is jutott nekem másféle boldogság olyan, amilyet nem tudnak megélni azok, akikben nem lakik egy madár. Eddig az idézet, és ez a pársor már is meghatározza az egész regény hangulatát. A nyelvezete, a hosszú leíró mondatok, a szürreálisba hajló képek. A szerelem és a szabadság regénye ez, még akkor is, ha a történet maga a középkorba ágyazott eseményfonalával a kötöttséget, a kötelezettségeket tárja elénk. A mély szerelem kortalan és határtalan. A szerelem tárgya, a szerelem érzése, sejtelmessége mit sem változott. Demény Péter új életéhez tartozik az új társ, az új város, az új környezet, amely azonban mélyen gyökerezik az előzőben. Érzések és kapcsolatok szövevénye hatja át a regényt is, és az életet is. Ezúttal nem kell beazonosítható szereplőket, helyszíneket keresnünk, hanem hátra kell dőlnünk és élveznünk a történet sejtelmességét, a szöveg ízét, az érzések erejét. Demény Péterrel beszélgetünk. Tíz évvel ezelőtt kirobbant belőled regény formájában az addigi életed, és most ismét kirobbant valami egy kis regény formájában, hát egy darabka életed, amíg az nagyon reális volt a 10 évvel ezelőtti, ahol helyszíneket ismerhettünk fel, sőt, ha akartuk, talán még a szereplőket is azonosíthattuk. Itt teljesen más nyelvezetet használtál, valamilyen távoli korba helyezted el ezt a történetet egy ilyen szürreálisabb módon. De viszont te vagy benne, rólad szól. Hogyan találod meg magad ebben a környezetben?
Az az igazság, hogy én is inkább csak a folyamatról tudok beszélni, hogy épült fel, meg milyen élmények játszottak közred, de ez nem volt valami nagyon tudatos. Most már tudnék róla előadást tartani, de nem mindig tudtam volna. 20 évvel ezelőtt valahogy úgy alakult, hogy Bethlen Gábor korát kutattam, és felfedeztem egy olyan írást, amelyik arról szól, hogy egy spanyol udvarmesternek viszonya lehetett Bethlen második feleségével, Brandenburgi Katalinna. És ez a történet, ez azóta izgat engem valamiképpen. Tehát azt jelenti, hogy 96-tól. Ez az egyik réteg. A másik réteg az a válásommal függ össze, meg a szerelmemmel, vagy a szerelemmel, ami Noémihez fűz. Erre mondják, gondolom, többen, megmondott te is, hogy te vagy benne. Már hogy én vagyok benne, az a te. És az is biztos, hogy el akartam szakadni ettől a realitástól, amit szintén említettél, hogy a visszaforgatás az az én életem. Tehát már nem találtam ezt olyan érdekesnek az én életemet. Íróilag, hogy úgy mondjam, hogy megint azzal kezdjem a mondatot, hogy én, és ez én legyek tokkal vonóval, mert hát ez is egy én regény, vagy ez is egy vallomás. Itt is énnel kezdődnek a mondatok, de egy középkori várúr nő, vagy kisasszony, vagy hogy nevezzem őt, nek az életét vallja be ő ebben a regényben. A szenvedélyt valahogy ráterítettem erre a korszakra. Még a telekitékában is kutattam, úgyhogy komolyan vettem a dolgot egy darabig, vagy egy bizonyos pontig, de én végül is nem vagyok az az ember, aki millió cédulával mászkál. Jó volt arra, hogy a világot felidézze, de arra nem volt jó, hogyha valaki utána néz, akkor biztos, hogy talál benne hibákat, hogyha ilyen történészi vagy pozitivista szemmel néz. Utána az is izgatott, hogy egy nő meséljen valamit, és akkor persze próbáltam belopni élményeket, amelyeket nőktől hallottam, hogy legyen hitelesebb.
Mondtad, hogy izgatott már 20 évvel ezelőtt is, mert akkor kutattad, de a történelmi környezet izgatott, az akkori világ izgatott, az akkori életmód izgatott elsősorban?
Minden izgatott. Azt gondolom, hogy az is izgatott, mert hogy egy fejedelem asszonnyal viszonya legyen egy udvar mesternek vagy minek. Persze, hogy ma már, amikor trónok harca, meg minden van, akkor az ember szinte el is várja egy fejedelem asszonytól, vagy egy hercegnőtől, vagy egy királynőtől, hogy mindenféle viszonyai legyenek, de akkoriban ez nem volt olyan egyértelmű, vagy milyen, és gondolom, hogy azért ragadt meg engem. Shakespeare-nél minden történik, de a világ tudásában nem volt benne olyan nyilvánvalóan ez a dolog, ez a sorozatban való élés. Ugye az is átment egy szűrőn olyan értelemben, hogy az a spanyol az nyilván latinul, vagy hogy írhatta meg azt a szöveget, és én olvastam magyarul. Meg a saját diszkréciójának a szűrőjén, mert ez a szó például, hogy viszony, vagy hogy szerető, vagy hogy mit tudom én, miket használtak a korban, ez nincsen benne. Az van benne, hogy olyan helyzetekbe került, ahol Brandenburgi Katalin kacérkodott vele. Aztán, hogy ez hol állt meg, és meddig ment, ezt én nem tudom. De éppen ezért is izgatott, hogy mi van itten, egy öreg fejedelem, mármint hogy hát Bethlen, amikor meghalt, se volt öreg, de mégis egy halálos beteg ember, akinek már fáj mindene, és szerez egy feleséget, mert az első meghalt. Meg az is izgatott, ez már a szürrealizmus részéhez tartozik a dolognak, hogy mi van akkor, hogyha az ember kirepülhetne, amikor fáj neki valami, vagy amikor boldog, vagy amikor már nem bírja tovább, vagy hát amikor eszébe jut, akkor egyszer csak elrepülhetne. Hogy ezt hogy lehet összegyúrni, egy gyeplő alatt tartani.
Ennek a nyelvezete is egészen más, hiszen ha én most beleolvasnám, és nem látnám, hogy te vagy a szerző, akkor nem mondanám azt, hogy te írtad. Könnyű volt ezt a nyelvezetet, vagy hogyan alakítottad ki? Mert ez nem az, amit tőled megszoktunk, tehát ahogyan te írsz általában. Tehát ennek is van egy sajátos hangulata, sőt, ez adja aztán még a képi világán túl ezt a különös hangulatát a regénynek.
sokat küzdködtem azzal, hogy ne legyenek ugyanolyan hosszú mondatok, mint a visszaforgatásban, de sehogy se tudtam másként írni, csak hosszú mondatokkal. De minden törekvésem mégiscsak az volt, hogy ez tényleg írói alkat kérdése, hogyha elgondolom, hogy Szilágyi István ír 15-20 évenként egy könyvet, a nyelvben azért nem találok én olyan nagy különbségeket. Vagy a Bodor Ádám könyveiben is a Sinistra körzet ugyanolyan ilyen szempontból, mint az Érsek látogatása, vagy a Verhovina Madarai, ha jól mondom a címét a legutolsónak. Ők ilyenek. Én meg olyan vagyok, hogy csak a történetben váltanak. De én nem csak a történetben akartam váltani, hanem az egész látásmódban, és az is izgatott, hogy ugye, ahogy Eszterházy megírta a Csokonai Lilit, vagy Vörös a Pszichét, vagy Németh László az Iszonyban a Kárász Nelli szempontjából meséli a történetet, vagy a Jadviga Párnája, vagy hogy hogyan lehet úgy beszélni, ahogy nem beszélnél. Mit tudom én, hogy egy nő hogy él? Most ez nyilván nagyon éles, mert láttam nőket, meglátok folyton. Meg egy nővel éltem, és egy másik nővel élek, de hogy mégis mit jelent az, hogy nő vagy, és nem férfi? Hát ez egy nagy titokzatosság az én szempontomból, vagy rejtély. Úgy látszik, hogy ez a sokféle kíváncsiság, ez mégiscsak oda vezetett, hogy a stílus, vagy a látásmód, vagy a micsoda, ami tükröződik a mondatokban, az egész más lett, mint a visszaforgatás.
Hogy alakítottad te ki ezt a nőt, ezt a Katerinát? Jó, éltél nővel, élsz nővel, látsz nőket. De hogy bújsz bele? Tehát ez is az írói alkathoz tartozik? Vagy kellett ezen azért, nem tudom, kínlódnod egy kicsit, leülnöd, rendszerezned a saját férfi létedet, és akkor most bújjunk egy nőjébe, de hát milyen az mégis? Mert nem tudom, hogy érzed-e úgy igazán, mert nem érezheted, mert senki sem érzi szerintem férfiként a nőt úgy, meg nőként a férfit úgy, hogy ott legyen igazából a bőrében.
Annyira nem mondhatom, hogy kínlódtam. Valahogy úgy van ez, hogyha szerencséje van az embernek, akkor megteremtesz egy figurát, és az elkezd működni. Akármilyen figura, tehát elszakadva ettől a nemi problémától, akkor egy hajós kapitányt, ha elképzelsz, akkor az is elkezd beszélni. Aztán mindenféle kell, Isten tudja, mi kell. Egy hajós kapitányhoz biztos, hogy sokat kellene kutatnom, de aztán valahogy adták is magukat a történetek. Tehát, hogy az a rész, ahol elkapják Odilt meg az anyját, és elviszik borzalmas szenvedéseket átélni, az onnan jött ebből a legendából, mert ha jól értem, nem is biztos, hogy igaz, de a legenda tartja magát. Na most ott egy picit elengedtem magamat, és az a történet így lett. Vagy van az a rész, ahol egy leánykát addig csipked egy lovag, amíg véres nem lesz, azt egy kultúrtörténeti könyvből vettem. Közben tele van a könyv különféle mondatokkal, amelyeket Árva Betlen Katától, meg Kafka Margittól, meg innen-ottan szedtem férfiaktól is, de úgy értem, hogy nőktől is, nőíróktól is kölcsönöztem dolgokat. Azt a részt, hogy hogyan veszti el a szüzességét, azt egy nőtől hallottam egyszer. Próbáltam mindenfélét összegyúrni. Nem tudom megállapítani, hogy mennyire hiteles, meg nem is az én dolgom megállapítani, hogy mennyire hiteles, de talán azért tartják néhányan, többen költői prózának azt, amit írok, mert amikor kitört, vagy kibudjan, vagy kiömlik, akkor tényleg ez az ömlés van, és nem az ellenőrzött, vagy az aprólékosan összerakott épület. Hogy addig, amíg ez elindult bennem, addig volt nehéz, de azt meg nem éreztem nehéznek, mert úgymond teltek az évek, gyűltek a telekíték volt a legnehezebb. Tehát amíg úgy eldöntöttem, hogy én mégse vagyok az az alkat, aki arról fog beszélni, hogy a várfoka az pontosan hol van, s a bástya hány méter, s a vár körüli árok. Tehát, hogy aki egy ilyen nagyon-nagyon dokumentált történelmi regény, mint a Rózsa neve, vagy az Erdélyi meg tud, vagy meg akar írni. Ez engem nem érdekelt nyilván, mert nem is vagyok olyan alkat, aki tényleg szedi össze az információkat. Összeszedtem információkat, élveztem is, amíg csak lehetett, de amikor nem lehetett, akkor abba hagytam.
Én ezt együltömbe szerettem volna elolvasni, tehát úgy éreztem, hogy ezt úgy jó olvasni, tehát úgy esik jól az embernek, de akkor te ezt hosszú ideig írtad? Vagy hosszú ideig gyűlt a környezet, amiben beleágyazódott a történet?
Nem hamar írtam meg nagyon, néhány hónap alatt, aztán volt egy fél évnyi szünet, amíg pihent, megjárt a barátomat, akinek el szoktam küldeni a nagyobb műveimet, a hosszabb kézirataimat, és akkor visszajött az ő megjegyzéseivel, akkor az megint egy döntés elé állított, hogy kérem még ez az anyag 100 oldalt, vagy kell-e még írnom 100 oldalt, vagy nem kell. Úgy döntöttem, hogy nem kell, mert hogy ennyi van, és csak rontanék rajta, hogyha ezen kínlódnék, vagy érződne az izzadságszag, akkor aztán megjelent. A hosszú idő az volt, hogy ugye 96-tól 2017-ig ugye az ide jelent meg. Ez volt hosszú, meg amikor először olvastam Dárné Tibornak azt a könyvét, ahol említi ezt a véresre csipkedést, akkor eszembe se jutott, hogy egyszer majd használni fogom. Egy csomó minden felgyűlt, ezt a Don Diego de Estrada, hogy a szeretője volt Brandenburgi Katalinnak, azt úgy elképzeltem, vagy valahogy bennem volt, hogy ezzel kell valamit kezdeni, de olvastam egy csomó mindent, ami aztán úgy eszembe jutott. Azt se gondoltam volna, hogy a Színek és évek kezdő mondatát egy picit átírom, és akkor bekerül a könyvbe. Egyszerűen ezek úgy bennem lettek, vagy belém kerültek, és aztán valahogy mind a vasreszelék a mágneshez odaigazodtak, amikor elkezdtem ezt a könyvet írni.
Érdekes ez a Diego, mert ő a meghatározó nagy szerelem ott a könyvben, de ő viszont csak az érzés által van mindvégig jelen. Tehát ez nagyon furcsa, pedig ő az. És mégis így elrejtetted.
Azt hiszem, hogy azért, mert hát ez mindig olyan titokzatos végül is, hogy kibe szerettük bele. Most már a második házasságomnál tartok. Nem tudnám megmondani. De biztos, hogy nem abba, akiről sokat tudunk, vagy akiről keveset tudunk. Tehát nem így működik, hanem inkább úgy, mint egy ilyen villámcsapás, vagy micsoda, hogy ennek a nőnek ilyen piros kalapjai vannak, meg piros lámpái a szobában, meg nem értem én ezt, de olyan érdekes. De ez is már egy utólagos dolog, mert először az kell, hogy érdekeljen, hogy eljuss oda, hogy ezt elemezgessed. Ugye ott van célzás arra, hogy kegyetlenség, kíméletlenség, mit tudom én, micsodaság, de hát ezek is olyanok, mint a József Attila versben, hogy egy ki tudja, hol a kapocs, egy ki kendőcskére tapos. Meg lehet próbálni így leírni, hogy mi kell ahhoz, hogy teljes mátrixot létrehozzunk, de végül is nem tud megmondani. A szerelem az a szerelem, és ez a mint a rózsa. A rózsa az rózsa az rózsa. Önmagával magyarázható meg csupán.
Ha végigolvassuk a könyvet, nem boldogság története ez. Ott van Diego, aki a boldogság, de ő csak ott lebeg. Tehát ő egy ilyen kép, egy ilyen volt dolog. És a könyv nem az, viszont a boldogságot akartad beleírni. Tűnőikenség is benne van, hogy lehet, hogy egyszer véget ér, és jön a következő, vagy az örök lángoló szerelem az tulajdonképpen, ami a főszereplő itt.
Ilyen szempontból az is érdekes, hogy így a két világ határán írtam ezt a könyvet, akkor költöztem el Kolozsvárról Zilajra, akkor voltunk nagyon az elején Noémivel. Valahogy nem jutott ez eszembe eddig, de biztos, hogy bennem volt az, hogy milyen hamar eltűnik valami, amire az ember az életét feltette, vagy az idén érettségizik a lányom, akkor volt 9-es, tehát hogy tényleg sokat fektettem lelkileg ebbe a dologba, és egyszer csak véget ért. Nem akarok újjal mutogatni, vagy micsoda, hogy ki a hibás, ki nem a hibás. Fogalmam sincs tulajdonképpen, és ha már hibás, akkor inkább én vagyok, de véget ért ez a lényeg. És nem úgy mentem bele, hogy egyszer majd véget fog érni. Ma láttam egy közéleti szereplőnek az idővonalán egy ilyen bejegyzést, hogy ma abba hagytuk, biztos nem pontosan idézem, de ma abba hagytuk az aranylakodalom felé való versenyfutást. Köszönöm szépen, szép volt. Pont ez van, hogy azt hiszed, hogy örökké fog tartani, nem hazudod, amikor azt hiszed, hogy örökké fog tartani. Azt reméled, hogy amit csak lehet megtettél, vagy hogy nem tudom, az élet majd korrigálja magát, de nem olyan értelemben, hogy véget érjen valami, ami fontos. Azt gondolod, hogy nem fogsz megbántani senkit, vagy hogy csak éppen annyira, amennyire muszáj, vagy szóval ilyen marhasságok. És a végén az lesz, ami lesz. Nem tudod, hogy miért, vagy én nem tudtam rájönni, hogy miért, hogy egy valamire rámutassak, hogy azért. Szerelmes lettem persze, de miért lettem szerelmes? Miért engedett ki az a korábbi történet magából? Na most nem akarok itten pszichológia órát tartani, csak hogy ez a tűnékenység, amit mondasz, ez úgy valahogy nem is kellett keresnem, mert úgy éreztem akkor. És akkor egy nagyon, tényleg nagyon nehéz időszakban voltam. Azt hiszem, hogy ezt is visszanézve mondom, vagy reflexíven, de a visszaforgatásnak is volt valahogy egy ilyen terápiás célzata, és ennek is van valamiképpen. Ezt nem muszáj mindenki tudja, vagy mindenki úgy olvassa a könyvet, de ha engem kérdezel, akkor nekem feltétlenül ezt kell mondanom.
Külső szem biztosan ilyen érdekes, furcsa történetként, meg szép történetként olvassa ezt a történetet, ezt a könyvet elemet. De tudod-e külső rálátással olvasni? Úgyhogy ne képzeljed oda bele a saját érzéseidet, el tudsz így vonatkoztatni? Vagy ehhez kell az a külső szem, akinek mondtad, hogy el kell küldened, hogy picit, nem is tudom, hát akkor tegyen helyre benne dolgokat?
Mint amikor az ember beúrik a strandon, vagy a nem tudom hol a vízbe, hogy elmerül, és aztán kezd látszani a fejes, a nyakas. Most ott tartok szerintem olvasóként, hogy mindenképp éppen tudom, hogy én mit olvasnék bele, de már szinte tudom úgy olvasni, hogyha fellapozom, mert könyvbemutató van, vagy mit tudom én valami miatt fellapozom, akkor már szinte úgy tudom olvasni, mint egy idegen ember. Ez lehet, hogy attól is van, hogy elléptem, tehát a visszaforgatást nem tudom úgy olvasni, mert az annyira az én életem a kilincsekkel együtt, hogy abból nehéz is kilépnem, vagy nehéz eltávolodnom tőle. De itt a kilincsek, azok nem az enyémek, és semmi sem az enyém a történetem, vagy a szenvedélyen kívül. És akkor nem látom azt, hogy felleg vár, vagy tehát ezeket a nagyon konkrét és nagyon jelentésteli helyeket, akkor könnyű így kimásznom úgymond belőle. Most nyilván nem mondhatom azt, hogy úgy olvasom, mint egy kritikus, akinek semmi köze az egészhez, vagy egyszerűen egy ember, akinek, de sokkal elfogulatlanabbul tudom olvasni, mint amikor megszületett.
Demény Péter gyermekeknek szóló és gyermekek ihlette írásai szintén nem jelentenek meglepetést az olvasónak. Újdonságot mindenképpen, hisz ezúttal a gyerekek állatokkal találkozhatnak, nem is akárhol, mint lakásuk falain belül. Akár hozzájuk is beköltözhetnek az állatok, ellephetik a házat. A Városi Állatok című verses kötet is kapható a könyvesboltokban. És akkor azóta született egy újabb gyerekvers köteted is. Na már most, hogyha a regényeid, meg hát a költészet is, meg minden szerintem terápia, akkor az is, az gondolom. A gyerekversek mik? A lányod már érettségizik, ahogy az előbb mondtad. Ő már attól nagyon-nagyon messze van, hogy gyerekverseket írjál belőle ihletődve. Ez ilyenkor meg mit jelent számodra, hogy ilyen nagyon kedves kis őszinte dolgok szülessenek?
Megrendelésre született, mert ugye van ez a Lapozó című sorozat a Gutenberg kiadónak, és akkor megkértek, hogy írjak vele valamit, és ott sétálgatva a Csíki könyvásáron, akkor eszembe jutott, hogy a falusi gyereknek még ott van a tyúk, vagy a tehén, de egy városi gyereknek már nincsen, vagy csak a kutyus van, vagy a macska, vagy az aranyhörcsög, vagy a nem tudom, és akkor hát vannak ezek a porszívó, mosógép, vasaló, amik olyanok, mint egy állat. Nekünk volt két cicánk, most van egy, és hogyha elkezdünk porszívózni, akkor szalad el, mert megijed tőle. Ez a megrendelés működött múzsaként ebben az esetben. A lányom az már másféle múzsaként működik, vagy más műfajok ihletőjeként. Gondolom, hogy mindenkiben van egy ilyen világ, vagy Atlantis, vagy mi, hogy végül sose nőünk ki a gyerekkorból, és abba könnyű visszamenni, vagy nekem könnyű visszamenni.
Na ez az, hogy könnyű visszamenni, hogy megrendelésre írjad őket. Van, aki nem tud gyerekverset írni. Kell ahhoz az a belső játékosság, ott kell maradjon, vagy nem csak az, hanem nem is tudom. Az a világ is valahol még ott benned kell rekedjen. Hogy elképzeljed, hogy a porszívó a nem tudom milyen állat, és a mosógép a nem tudom milyen állat.
Igen, igen. Ez is meglepett, mert úgy magamtól, vagy hogy mondjam, tényleg nem írok már gyerekeknek. Ezért mondom, hogy a megrendelés fontos, mert ha Tőzsér Laciék nem kérik, akkor nem írtam volna. De amikor kérték, akkor meg tudtam írni, és hát ez ilyen szempontból biztató, mert tényleg pont az a látásmód kell. Persze felidéztem a lányom korábbi időszakait, hogy mennyire nevetett ő azon, hogyha én mérges lettem. Mennyire akart látni mindent, amikor az első mobilomat megkaptam, vagy az első valami, mert akkor ő rögtön oda totyogott, hogy megnézze. Ha elvettem, akkor ordított. Ugye ezek azért megmaradnak az emberben, hogy mi, és azok a gyerekek 5 éves korig, vagy meddig még nem különböznek annyira egymástól. Utána már biztos, hogy igen, mert nem tudom, 20 éve még nem volt mobilja, ma már lesz mobilja, vagy ilyesmi, de egy bizonyos ideig ugyanolyanok. Ugyanúgy bájos tévedéseket ejtenek a nyelvben, meg előbb félnek az a mérges apjuktól, aztán kinevetik, mert megszokják. Az a korosztály még nagyon univerzális, azt hiszem, és akkor ilyen értelemben mertem használni.
Biztos voltál magadban minden esetben, vagy kellett ide is egy külső szem, úgymond? Én itt a Marosvásárhelyi bemutatót néztem végig, és szerintem itt nagyon sok visszaigazolást kaptál a gyerekektől, a hihetetlen őszinteségükkel, ahogy viszonyultak a történetekhez, vagy a te általad elmesélt dolgokhoz.
Én ilyen értelemben is örültem, mert amit eddig írtam gyerek ügyben, abban mindig volt egyfajta, hogy a határon voltak a kicsi gyerekek és a kamasz gyerekek között. A Zágó-Bágó naplója is olyan svéd típusú gyerekversek voltak benne, meg a Hóbucka rúgó is olyan volt a meseregény, hogy inkább már nagyobb gyerekeknek 10 éves kor után. De ez a Városi Állatok, ez azt gondolom, hogy mindenkinek, aki gyermek vagy akár mekkoráknak. és ilyen értelemben jó volt. Mert nekem mindig bajom van azzal, hogy túl sokat gondolkozom, és itt a városi állatokban ez nem jelenik meg.
De biztos vagy magadban, mikor írod ezeket a történeteket gyerekeknek?
Úgy elengedtem magam. Azt azért éreztem, hogy van itt annyi játékosság a szövegekben. Nem kellett kontroll.
Hogy működik ez? Biztos, hogy azért, mert sokat gondolkozol, azért van ez, hogy hol a gyerekverseny elő, hol a Facebookos szösszenet, hol a furcsa történet a kis regényedben, hol egyéb jellegű dolgokat írsz. Állandó jelleggel ezek a gondolatok valamilyen módon törnek ki, és akkor megtalálják önmaguktól az utat, hogy milyen formában?
Igen, igen. Én egy szövegvilágban élek. Úgy lehet mondani, csak azért nem szoktam így mondani, mert ez nagyon visz a posztmodern irodalom elmélet felé, de én nem azt akarom itt fejtegetni, hanem egyszerűen azt, hogy ami velem megtörténik, ahhoz én nyelvileg, vagy arra én nyelvileg reagálok, és ezt a Facebookot se én találtam ki, meg nem is gondoltam, hogy így lesz, meg nyilván valamiféle kényszerként, vagy hogyan is működik, de látom, hogy működik, hogyha meghal a király, írok valamit, ha kiveszik a Vásárhely Pest vonatot, írok valamit. Nekem ez nagyon benne van ez az instant, vagy milyen reagálás a természetemben. És akkor a regényeim között eltelik 10 év, de a között, hogy írok valamit, és aztán megint írok valamit, a közben esetleg 2 perc telik el csak. Van egy ilyen kettősség, vagy micsoda. És ez persze, ez nagyon élesen arról is szól, hogy az ember folyton gondolkodik, de persze nagyon élesen arról is szól, hogy folyton szereti, hogyha látják, hogy gondolkodik.
Demény Péter Vatkan ragyogás és Városi állatok című könyve a könyvesboltokban kapható, míg sok-sok írása és szösszenete akár a Facebookon is olvasható. Azok a szöveggé formálódott gondolatok, amelyek nap mint nap foglalkoztatják az írót. Olvassák szeretettel mindegyiket. Maradjunk továbbra is az irodalomnál. A Bukaresti Balassi Intézet havonta egyszer meghív egy fiatal magyarországi írót, költőt a román fővárosba azért, hogy az itteni közönség is megismerje az anyaországi magyar irodalom fiatal képviselőit. Novemberben Szőlősi Balázs költő, szerkesztő, fordító volt az irodalmi szalon vendége. Szőlősi Balázs 1981-ben született Budán. Első verses kötete, a Szabadság két jelentése 2010-ben jelent meg a Fiatal Írók Szövetsége gondozásában, de második kötete is előkészületben van már, megjelenése jövőre várható, a Kilátó Presszóban címmel. Szőlősi Balázs a Fiatal Írók Szövetségének titkára. 5 évig Borbát Péterrel a FISZ debütkötetek és a FISZ könyvek sorozat szerkesztője is volt. Számos irodalmi és összművészeti rendezvény szervezője. Az irodalom mellett urbanisztikai és kerékpáros aktivista projektekben is részt vesz, a Város és a Folyó Egyesület tagjaként. Szőlősi Balázzsal beszélget Darvas Enikő bukaresti kollégánk.
Amikor kisgyerek voltam, nekem Gerald Darrell volt a nagy szívszerelmem, és hát rengeteget olvastam, illetve ez az egész természettudományos kutatások, ezek nagyon érdekeltek, és a másik pedig a dinoszauruszok voltak, amik, tehát a paleontológia volt egy csomó ilyen kis könyvem, és fejből tudtam az összes őskori lénynek a nevét. Aztán utána, ahogy így nőttem fel, egyre inkább érdekelt a régészet, az ókori régészet, az antik világ, és akkor elhatároztam, hogy majd régész leszek, ugye akkor abbahagytam a paleontológiával való foglalkozást, aztán utána régész szerettem volna lenni, utána, ahogy nőttem fel, meg már történész szerettem volna lenni, és akkor valahogy így szép lassan ugye a gimnázium vége felé eljutottam a kortárs irodalomig, és aztán utána persze már korábban is írtam verseket gyerekként, de valahogy így tényleg, ahogy így nőttem fel, így az őskortól kezdve egészen eljutott napjainkig, és valahogy ez így alakult, hogy igyekeztem, a nyelv mindig is érdekelt, és akkor valahogy az ilyen típusú megfogalmazások. Az nem tudom, hogy mennyire az érzékenység, vagy inkább annak az igénye, hogy olyan dolgokat, amiket nem írtak le, azokat a dolgokat valahogy megfogalmazni, megragadni, arra talán az irodalom, és ezen belül pedig a költészet a legalkalmasabb. Nem biztos, hogy a legkönnyebb olvasmány, de utána ezek azok a dolgok, amik utána még közelebb hozzák ezeket az új dolgokat az emberekhez, meg az emberek által használt nyelvhez. Úgyhogy hát nyilván én csak a saját magam kis hozzájárulását adom ehhez a megfogalmazási küzdelemhez, de igazából élvezem ezt csinálni, és írni csak úgy lehet szerintem, hogy egyrészt persze ez egy harc, de alapból nagyon kell szeretni csinálni, mert különben nem nagyon lehet.
Nehezen ír? Egyszer a ritmus van, vagy a hang van meg, vagy a téma van meg, vagy hogy születnek a versek?
Hát ez mindenkinél másmilyen, azt hiszem. Én nem írok nagyon sokat. Egyébként írok magamban, sok mindent leírok, aztán utána ezeket hagyom. Régen, meg a mai napig is egyébként, tehát ahogyha verset írok, akkor azt azért kézzel írom le. Most már szerencsére van okostelefon, úgyhogy ami eszembe jut, én nekem sokszor csak szókapcsolatok, mondatok, egy-két sor jut eszembe, és ezeket annak idején egy kis füzetbe írogattam föl. Most már itt van a telefon, és akkor abba írogatom fel, tehát azért a költők is, meg az irodalmárok is használják a modern technológiát lehetőség szerint, vagy legalábbis sokan. És akkor utána állnak össze ezek a dolgok, tehát témák is, de alapvetően nem annyira mesélgetős, amilyen verseket írok, inkább azt szokták mondani, hogy ilyen filozófikus, vagy ilyen elgondolkodós, úgyhogy épp ezért ez még kevésbé teszi feltét, nem könnyűvé az olvasását. És akkor úgy, ahogy ezekből az apró részletekből állnak össze igazából. És nyilván vannak olyan témák, amik izgatnak, és akkor ezeket próbálom úgy megfogalmazni, hogy az élményszerű is legyen, tehát azért olvasmányos is legyen, de azért valahogy megragadjon valamiféle újfajta jelentéseket. Nekem ez a célom igazából velük.
Szóval milyen témák foglalkoztatják?
Hát ugye, ahogy ezt a nagy költő megfogalmazta, az irodalom az mindig a szerelemről és a halálról szól, tehát azok a dolgok, ahogy élek és látom a körülöttem levő világot, azok aztán lecsapódnak olyan viszonylag általános dolgokba, amiket nem biztos, hogy így meg tudom mondani, hogy de egyébként hát nyilván az emberek közötti viszonylatok ez engem nagyon érdekel, és a két személy közötti viszonyok, illetve a közösség is abszolút egy izgalmas dolog, tehát hogy hogyan léteznek az emberek ebben a világban, azokban a tájakban, amiket ők saját maguknak meghozik, és akkor utána ezek között milyen közösségi viszonyok vannak. Tehát ami alatt nem azt értem, hogy ilyen nagyon politikai költészetet próbálnék én csinálni, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy minden emberek közötti dolog az politika, nagyon tág értelemben, és az, hogy ezekből elég sok konfliktus is van az emberek között, ugyanakkor mik azok a dolgok, amik így egy harmónia irányába egyáltalán mutatnak. Van-e egyáltalán erre esély? Sajnos valószínűleg olyan nagyon sok esély nincsen, de legalább az esélynek a felmutatása az szerintem eléggé fontos.
Én azt ajánlom, hogy olvassunk fel valamit. Mit választ ki?
A közelmúltban jelent meg egy sorozatom, egy verssorozatom, ebből fogok olvasni. A Felvidéki Újság az Irodalmi Szemle online változatán, tehát ez megtalálható, ahol mindig a sorozatban a felkért szerzők Irodalom és valami címmel írják a sorozatot, úgyhogy én az Irodalom és Tengerszem címet választottam, tehát ez egy ilyen sorozat, ami Erdélyben is játszódik, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ez hát, ha érdekes lehet. Itt is a természet és az ember viszonya az, ami érdekelt ebben a versben, akkor olvasom. Csak azt a késő délutánt, vagy késő estét, ahogy a nap vagy a hold, mint valami kimerevített pillanatban. Lebukott, vagy nem bukott le. Csak azt a spanglit, amit a határon félve vittem át, már megtekerve, amit abban a kimerevített pillanatban, azon a nyergen, a kráter oldalában, a lemetszett hegységben, az örvendezés tava mellett. Csak az a séta felfele, a kövek között, köveken át. Csak az a kemping, mintha ott se volna, ahonnan indul az út a nyerek fele, a kráterhez, mint valami kimerevített pillanatban látom magunkat, visszamenőlegesen. Lebuktunk, vagy nem buktunk le. A vonaton, a határon, csak az a határőr, ahogy figyel. Örvendezik, ahogy kipakolunk, örvendezünk, ahogy kipakolunk a kráter fele, ahogy a sínek kapaszkodnak felfele. Csak az az út, ami a kempinghez vezet, ha ott volt egyáltalán, ahonnan indult az út felfele. Csak az az átszállás, egy kávé, egy sör, csak egy kis erdélyi román romantika. Csak az a késő délután vagy kora este, az a kora reggeli naplemente. Csak azt a ködöt, azt a tiszta éjszakát, azokat a lemetszett vízfelületeket, csak ahogy lebuktunk, vagy nem buktunk le, bele, a jéghideg hegyek között, csak azért, hogy kimerevedjen a pillanat, csak azért, hogy odaérjünk valahova, csak azt a menedéket, csak azt a napot, vagy azt a holdat, csak visszakapni, csak azt a szikladarabot megtartani, csak hogy senkinek ne kelljen sehova menekülnie, csak addig, amíg kimerevedik, lemetszik, lebukik, vagy nem bukik le. Egyébként én nagyon sokszor azért olyan dolgokról írok, amiknek tényleg van egy valóság alapja, de azért én próbálok úgy írni verset, hogy azért ne az legyen a lényeg, hogy egy nagyon konkrét dolog legyen. Nyilván ez nehéz úgy, hogy most én miről akartam írni, de hogy szándék szerint azért itt tényleg az van, hogy van egy természet, és van ehhez egy viszonyunk, és van egy olyan táj, ami valahol már a szélén van annak, ami az úgynevezett ember által megragadható táj, és nyilván ezért is egy elég nehezen odaérhető, tehát hogy el kell jutni valahova, tehát van egy vonat, van egy ismeretlensége a tájnak, és van egy határőr, de utána még tovább kell menni, felfele kapaszkodni. Most én elárulom szívesen, tehát a lemetszett hegység, az a retyezát, és az örvendezés tavan meg, hogyha jól tudom, akkor ez a Bukura. És ugye ott is van egy tengerszem, tehát hogy ez egy olyan dologra emlékszem itt vissza, és én nagyon szeretek túrázni, és már többször is jártam a retyezetben, és tényleg, hogyha az ember veszi a fáradtságot, és elmegy ilyen tájakra, ahol egyébként nem nagyon van sok ember, ugye, ettől függetlenül pont az emberről és saját magáról tud meg nagyon sok mindent, és ezt próbáltam.
Szülősi Balázs, a város és a Folyó Egyesület tagja, ugye? Uh-huh. A budai ember, aki kiáll a természetbe. Kerékpáros aktivista, urbanisztikai aktivista.
Ez persze ilyen családi dolog is, meg szerencsés is vagyok. Tehát azért egyrészt Budapest az egyébként egy nagyon szerencsés város abban a szempontból, hogy nagyon közel ott vannak a budai hegyek, illetve a Pilis, Börzsöny, stb. És hát sokat jártunk ki kirándulni, tehát én nagyon szerettem mindig, és hát aztán meg gimnáziumban is sokat túráztunk. Amikor először voltam a retyezetben, akkor még gimnazista voltam egyébként. Pont, hogyha erről beszélünk, de bicikli túrázgattunk, és akkor valahogy így keveredtem bele abba is, hogy amennyire ugye én nekem az erőmtől telik, valamennyire úgy a közösségért is tenni, tehát nagyon érdekeltek ezek a dolgok, és ami a Város és a Folyó Egyesületét, örülök neki, hogy erről is szót ejthetünk. Ott viszont Budapest más szempontból nagyon rossz helyzetben van, volt főleg, abból a szempontból, hogy egy hatalmas természeti kincs, a Duna, tehát maga a természet nagybetűvel az ott folyik át rajta, és gyakorlatilag nincs Budapest lakóknak ehhez semmiféle hozzáférése. Azért, mert egyrészt autós forgalom az nagyon komolyan megnőtt, és másrészt meg ugye az árvízvédelem, és ezért el van szigetelve. És egy csapat hasonszörű, ám de különböző szakmákból érkező fiatal összefogtunk, hogy nagyon pici beavatkozásokkal, olcsó dolgokkal megmutassuk azt, hogy nem is olyan nehéz eljutni odáig, hogy az embereket oda vonzani a folyóhoz, és hogy élvezzék ezt a folyót pihenés céljából, sport céljából, stb. És apró kicsi fesztiválocskákat rendeztünk, télre ilyen mobil szaunát rendeztünk be, és így tovább. Én általában a program szervezési részét csináltam ezeknek a dolgoknak, de hát együtt barkácsoltunk padokat oda, illetve például nem volt kút, nem lehetett vízhez jutni ingyen a Dunaparton, és akkor építettünk egy kutat, ezeket le kellett engedélyeztetni. Most már szép lassan a Budapest önkormányzat, tehát a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok is partnerek tudtak lenni, mert látták azt, hogy valóban ez van, és most egy komoly átalakítás lesz a Pesti Dunaparton, ami pontosan azt célozza, hogy kevesebb autós forgalom, több hozzáférés a vízparthoz. Ezek mind ilyen önkéntes dolgok, amikkel én sokkal közelebb is érzem magamat a világhoz, meg a városi közösséghez, a saját életem teréhez, amik egyébként nagyon inspirálóak az írás szempontjából is, tehát ezek egymásra is hatnak ezek a dolgok. Direkt ezüstüt tükre szerte szét a hold. A cinóber utolsó szikrája elpattogzott a legbelsőbb ívekről is. 134-től 281-ig, tán tovább és előbb is, elszámlálhatatlan széles skálán terítette szét festékét az ég. Marad a kobaltkék és a tükröződés. A tó fölé hajolsz, arcod, szemed nem csillan meg, mozdulatlan. Most megérintheted, most megérinthetnéd a transzparenciát. Az ég kezed között, mint szétolvadó betűk. Nincs súlya, fényesem. Tüdőd nehéz, a levegő az ég ritkaságához mérten. 12 pont, 12 lépés. Most megérintheted, most megérinthetnéd. Gázolj bele, legyen tiéd. A kövek közt furcsa súly, lebegsz. Megérint a víz, a furcsa köd, kobaltkék ég, direkt ezüstben tükröződsz. Nem tenger, nem szemed, nem csillan meg a transzparenciát, ha megérintenéd. 14 pont, 14 tempó, hajlított karton, ruhád, mozdulatlan tükör marad a vízfelszín, kemény, most megérintheted, kezedben ég. Nem tudok a zeneiségtől, meg a ritmustól nagyon elszakadni. Nyilván ma már nem úgy írunk, mint Petőfi, hogy rettere, de ugyanakkor meg nagyon izgalmas ritmus képletek vannak, amiket én próbálok belerakni. Tehát nekem az antik ritmusok is a mai napig hatnak bennem, illetve beszélnek róla, hogy volna egy ilyen, hogy magyar jambus, tehát ez a jambikus lejtés a beszédnek, amit nagyon könnyű a magyarban előhozni, és valahogy az ezekkel való játék, és ugye itt a vízről is van szó, meg a hullámokról, stb. Azt szeretem, hogyha a ritmusnak van valamiféle köze, úgy távolról a jelentéshez. És akkor, hogyha már az előző versről is beszéltünk ilyen úgymond megfejtés, ugye én azt szeretem, hogyha a szerző az ugye ír valamit, az onnantól kezdve már nem feltétlenül az övé, tehát én ebben hiszek, és nyilván az a jó, hogyha az olvasó saját magának van egy megfejtése a versekhez, csak hogy ha már ugye arról volt szó, hogy én hogy írok, amit én nagyon szeretek, az az, hogyha olyan metaforák vannak végig kibontva, amiknek nem feltétlenül van közük egymáshoz, elméletileg, de ugyanakkor meg, hogyha végig nézzük őket, akkor azt látjuk, hogy a nyelvben egy csomó szó kétféle módon is érthető, egy csomó minden, hogyha végig is lehet kibontani, akkor tehát, hogy egy tó és egy olyan élmény, ahol a természettel szembesülünk és egybefolyunk vele, az mennyire érdekes módon leírható nyomdai fogalmakkal is. Itt egyébként a direktezüst, ezek a számok, amikről mondok, ezek a színkódok, tehát, hogy amikor egy könyvet létrehozunk, akkor egyrészt színek vannak, ezek vannak benne, a karton, kartonruha, ugye ezek a pontok, ezek a betűméretek, 12 pont, 14 pont, úgyhogy szeretem ezeket az egymástól nagyon távol álló dolgokat valamennyire így egymásra fedni, és hogy milyen érdekes, hogy ez lehetséges. Hát aztán persze ezt az olvasó dönti el, hogy mennyire lehetséges, és mennyire sikeres a dolog. Elolvasom még ezt az utolsó részét, a harmadikat ezt most kihagyom, hogy ne legyen olyan sok. Ahogy a vadlibák, felülről húzol el a tájból, mintha csak házi nyúl, nem lősz rá semmire. Hogy az a domborzat magától alkosson Istennek tetsző hatalmas tornyokat. Hogy az a köd a tiszta éjszaka. Ahogy az árnyék a fénypöttyök között elfodrozódnak ujjaid bordáimon, bordáid ujjamon. Felülről húzol rá a tájra. Ahogy a vadnyulak pöttyözik tájaink, bordáim ujjadon, ujjam bordáidon, már megtekerve. Ahogy a kollízió, Istennek tűnő hatalmas árnyékok vonulnak végig tájakon, ahogy a gerinc alatt felülről húzzák meg a tónyelő csövében éppen csak megbújó árnyalatokat, ahogy a vadlibák Istennek tűnő hatalmas tornyokon, ujjad bordáimon, bordáid ujjamon.
Szülősi Balázs nem csak költő, nem csak szerkesztő, hanem fordító.
Amennyire csak időm engedi, sajnos azért annyira sok időm nincs rá, hogy nyilván költészetből nehéz megélni. Tehát én fordítással és tolmácsolással foglalkozom, így úgymond civilben. Török szakra jártam, van egy török tolmácsdiplomám is, illetve angolul beszélek még, amit a tolmácsolás és fordításhoz használok. Tehát ami meg irodalmi fordítások, hát elsősorban angolból, az nagyon kevés valami publikában van, és török nyelvből fordítok. Tehát igyekszem, de igazából az a baj, hogy elég sok mindent csinálok, ahogy az már most kiderül. És a fordítás azért az tényleg egy nagyon időigényes dolog, úgyhogy nagy álmaim között szerepel, hogy majd egyszer, amikor végre megnyugodtam, vagy nem tudom, hogy mondja ezt, összehozni egy olyat, mert azt gondolom, hogy nagyon izgalmas a török kortárs költészet is, az elmúlt évtizedek költészete, és ez egy nem igazán ismert terület a magyar nyelv területen. Ugye ez meg még nehezebb, tehát fordítás az azért főleg inkább próza szokott lenni. Folyóiratokban természetesen vannak versek, meg hát azért előfordul, de hogy majd egy szép napon, és erre azért készül erősen, hogy majd egy szép napon úgy az elmúlt néhány évtizedről egy ilyen komolyabb antológia török irodalomról, és elsősorban a költészetről, tehát azért prózát azt fordítanak viszonylag sokat, tehát azért vannak kiváló fordítóink a törökből. Most egy szerintem nagyon komoly fiatal szerző Kánkostól, az Apokrifban elvileg megjelenik egy fordításom, de mondom, hogy nagyon lassan haladok ezzel, tehát a fordítás az majd még várat magára. Ez egy sokkal régebbi versem, ez még az első kötetemből van. Ez például egy olyan, ami nem annyira a ritmusról szól. Gondolom, hogy a kedves hallgatók is tudják, hogy mostanában a magyar irodalmárok, meg úgy általában a futballhoz való kapcsolatuk az viszonylag komoly. Úgyhogy itt ez egy olyan vers például, ami sokkal inkább egy történetmesélős vers, sokkal kevésbé a ritmusról szól, meg erről a valamennyire misztikus viszonyhoz a tájjal, hanem inkább az egymás közti viszonyokról, és arról, hogy a szerelem és a foci mennyire tud hasonlítani egymáshoz. Úgyhogy itt is ugyanerről van szó, hogy egy bizonyos dolgot, egy bizonyos másik dologa egyszerűen egymásra lehet fektetni, és akkor számomra ez az, ami költészetileg izgalmassá válik. Tehát a címe az az, hogy hogy is volt ez akkor Annával. Ami emlékezetes, a többit jóformán elfeledtem. A csattanós kapufa, a második félidő első harmadában, az első félidő annyi elpuskrázott helyzete után. Kiszorított helyzetből, szinte nullszögből találtam el a rövid pipát, izomból. A labda elgurult a vonalon, egy pillanatra nagy volt a csend, aztán szép lassan oldalra csorgott. Még volt hátra vagy fél óra, ez már meglehetős lagymatagon telt. Csak brusztolás folyt, nem bírtunk egymással, mindenki azt várta csak, találjon egy gólt, vagy legyen vége már. A 70. perc táján cserélt. De ettől mit sem változott a játékképe. Nekem, mondhatni, fel se tűnt. Így aztán 0-0 lett a végeredmény. Vagy 1-1. Ez már jóformán lényegtelen. Én kiestem akkor abból a csoportkörből. Ő idegenben lőtt góllal tovább jutott. Ez számít. Minek már régi téteken, régi formákon rágódni, vagy barátságosat játszani? Már minek? Különben az összefoglaló fenn van a neten. Újra nézhető. A vak is láthatja, hogy én voltam a jobb. Egyébként Talán még alkalom is lesz az újrajátszásra. Ez csupán sorsolás kérdése, helyezéseké. Akárhogy is, ilyen messzi bajnokságokból ritkán kerülnek össze. Ha mégis, hát rég másik csapattal, edzővel, más ambíciókkal. És akkorra mindez már csak statisztika.